Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt a mai vasárnapra az ige hirdetés alapjául rendeltek, és megírva találjuk Lukács evangéliumában a 17. fejezet 7. versétől kezdve a következőképpen. Jézus ezt mondta: ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor az szántás és legeltetés után megjön a mezőről: jöjj ide hamar, és ülj az asztalhoz. Nem azt mondja-e inkább neki: készíts nekem valami vacsorára valót, övezd fel magadat és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom. Te magad azután egyél is igyál. Vajon megköszöni-e annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? Azért tehát ti is, ha teljesítették mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt: haszontalan szolgák vagyunk. Azt tettük, ami kötelességünk volt. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban tegnap egy különleges Isten tiszteleten lehettem a Kistarcsai kórházban. Néha, amikor a csömöri lelkész kolléga elmegy szabadságra, akkor közösen oldjuk meg az egyházmegyében a helyettesítést. És hát már évek óta egy-egy alkalommal, egy-két alkalommal én is vállalok egy-egy alkalmat. És mindig más-más volt egy Isten tisztelet, hiszen kórházban nem is mindig jönnek el. Volt, amikor már senki nem jött, volt, amikor csak ketten vagy hárman voltunk, volt, amikor akár hatan, nyolcan is, és nagyon jó beszélgetés, együtt imádság alakult ki. És hát most is, amikor összetalálkoztam a Fóti református másodlelkésszel, aki ott teljesít szolgálatot, arról beszélgettünk, hogy vajon lesznek-e, ha nem lesznek, akkor hol tud a kórházban evangélikus testvérekről, ahová elmehetnék. Aztán végül ott téblán voltak néhányan a folyóson, még elintéztek egy-két dolgot, de lényeg az, hogy egy kis biztatásra hárman beültek az istentiszteletre, rajtunk kettőnkön kívül. Tehát összesen öten voltunk. És én azon gondolkoztam előtte, hogy vajon mitől jó egy istentisztelet? Mik azok az ismérvei, ami alapján azt lehet mondani, hogy jó lesz egy istentisztelet? Ott volt közöttünk egy katolikus testvér, egyikük tehát katolikus volt, a másik egy református volt, Pest megyének más-más településéről. A harmadikat kérdeztem, hogy hová tartozik és milyen gyülekezetbe jár. Valami evangélistát mondott, mondom, hogy evangélikus, akkor rábólintott, hogy igen. De aztán rájöttem, hogy ez nem igaz, nem is igazán tudja, hogy melyik gyülekezetbe jár. Az is kiderült, hogy valamikor járt Németh Sándornak a gyülekezetébe, a hídgyülekezetébe. Úgyhogy elég vegyes gyülekezet volt, annak ellenére, hogy ilyen pici kis gyülekezet volt. És elkezdődött az istentisztelet. Elmondtam azt, csak így összefoglalva, hogy Jézus hogyan mentett meg bennünket, hogyan adta a vérét értünk, új életünk legyen. Elmondtam azt a kis mondatot, amit az elmúlt héten Pécelen az Ibi néni temetésén elmondtam, hogy a donorom vére megmentette az életemet. Ahogyan olvastam egy pólón ezt a feliratot, hogy Jézust egy donorhoz hasonlítják, aki ajándékozza az ő vérét, egy lelki vérátömlesztést hajt végre rajtunk, hogy élhessünk örökké. És amikor ezt így mondtam ezeket a dolgokat, volt, amikor ennek a hídgyűlis hátterű asszonynak mind a hárman 60 év körüliek voltak, néha lelkesen mondta, hogy igen, ámen, de jó. És amikor befejeződött az istentisztelet, akkor nagyon megrendítő volt a vége. Tudnilik, ez az asszony, aki lelkesen igenelt, ámenelt a prédikáció közben, Látszott, hogy követi ő is, meg még a református testvér is az ige hirdetést, ragyog az arcuk, a harmadik inkább megfigyelő állásba helyezkedett, nem igazán tudta, hogy miről van szó, látszott, hogy nem igazán ismerős Isten tiszteleten. Utána felállt, mondom, ez a hídgyűlis hátterű asszony, és azt mondta, nagyon nagy öröme van neki most, mert ez az asszony, mutatott a református hölgyre, az én volt férjemnek a nővére. És már 20 éve nem találkoztunk egymással. És hogyha most nem jövünk ide az Isten tiszteletre, akkor nem látjuk egymást. Lehet, hogy soha többé. És oda mentek egymáshoz, átölelték egymást, megvergették egymásnak a vállát, és kérdezgették nagyon nagy szeretettel, meg könnyek között, hogy mi van veled, hogy vagy? Hát igen, nekem van egy lányom, aki autista. Jaj, hát nekem ezért nehéz az életem. De milyen jó, hogy az Isten velünk van. Áldott az Isten, de jó, hogy eljöttem erre az Isten tiszteletre, mondta az egyik. De hogyha én nem jövök el, akkor sem találkozunk, mondta a másik. Mitől jó egy Isten tisztelet? Én azt gondolom, választ kaptam a kérdésemre. Választ kaptam a gondolataimra. Sokan vagyunk, akik úgy gondoljuk, hogy akkor jó egy Isten tisztelet, hogyha nagy számú a gyülekezet. Van, aki úgy gondolja, hogy attól jó egy Isten tisztelet. És mi van, hogyha már kevesen vagyunk? Persze szükség van erre is néha. Úgy gondolom, hogy nagy dolog az, hogyha a pici lélekszámú gyülekezetből el tudnak jutni egy nagy országos evangélius találkozóra, vagy egy nagy LVS találkozóra, ahogy a 84-ben juthattak el sokan, és élvezhették a nagy gyülekezetnek az erejét. De mégsem ez a lényege az Isten tiszteletnek. Van, aki úgy gondolja, hogy akkor jó egy Isten tisztelet, ha jó az előadás. És hogyha gyenge, hát akkor nem olyan jó, nem igazán érte meg. Pál apostolt is sokszor kritizálták éppen ezért, mert nem volt jó előadó. Aztán van, aki úgy gondolja, hogy akkor jó, hogyha ilyen a liturgia, vagy új a liturgia. Lehet persze ezt is figyelembe venni, hogy mely gyülekezetnek, milyen korú gyülekezetnek, milyen összetételű gyülekezetnek, melyik az, amelyik alkalmasabb. Nyilván ezért csinálunk családi Isten tiszteletet is, másféle liturgiával. De mégsem ez a lényeg. Hanem a lényeg az, hogy találkozás történik az Isten tiszteleten. Hogy találkozás történjen olyan elevenen, olyan valóságosan, mint tegnap Kistarcsán a Flór Ferenc teremben. Találkozás egymással, és találkozás az Úristennel. Úgy, ahogyan Pál apostol a korintusi levélben leírja azt, hogy milyen találkozások történtek Jézussal a feltámadása után. Leírja, hogy találkozott Jézus Kéfással, azaz Péter apostollal. Találkozott aztán 500 testvérrel is, akiknek igazán a neve sem fontos, nem is igazán akarta szerintem felsorolni őket, azokat sem, akik már meghaltak, hiszen nem ez a lényeg, hanem az, hogy találkoztak Jézussal. Aztán találkozott Jakabbal, és végül azt mondja, találkozott velem is, mint egy torszülöttel. Nem is én vagyok a fontos, mondja Pál. Az egészből süt a lényeg, a találkozás Jézussal. Ez volt a fontos. Nem a személyek a döntők, hányan vannak, kik vannak ott ezen az Isten tiszteleten, nem az előadás minősége a döntő, ébredési lelkészek, akikkel tudtam még idős korukban beszélni, meg mások is, akik beszámoltak a velük való eszmecseréről, hogy milyen volt az ébredés, hogyan kezdődött, mi történt. Tőlük tudom, mondják alázatosan, nem tudtunk mi jobban prédikálni, mint a maiak, hanem egyszerűen az Isten szent lelkének úgy tetszett, hogy ott fúj, ott érinti meg az embereknek a lelkét, ott történik találkozás. Ahogyan tudjuk jól a János 3-ból. A szél jön, nem tudod, hogy honnan, nem tudod, hogy hová tart. Egyszerűen így van mindenki, aki a lélektől született. Aki a lélektől született újjá. Csak azt tudja, hogy jött a Szentlélek, és újjátette az életét. nem a prédikáció minősége a döntő, hanem a Szentlélek, aki elevenné teszi. Voltam én ezen a nyáron olyan idézőjeletet gyenge prédikáción, ahol egy amerikai testvér nagyon-nagyon törte a magyart, de akkora áldás volt rajta. Olyan egyszerű dolgokat mondott, de valahogy a Szentlélek megérintett minket, hallgatókat. Nem én, a szolga vagyok a döntő, aki szolgálok a gyülekezetben, hanem Jézus a döntő, és a vele való találkozás. Én és mindenki, aki a gyülekezetben valamit tesz, haszontalan szolga. De mindjárt hozzá kell tenni azt, hogy miről is beszél Jézus itt ennek a haszontalan szolgának a példázatában. Arról, hogy mi fölöslegesek vagyunk, nem vagyunk értékesek? Nem erről van szó. Isten mentsen attól, hogy egy olyan világban, ahol keresztül néznek gyakran az emberen, a munkahelyen, nem fontos, csak munkaerő, személytelenné teszik az embert, keresztül néznek a munkahelyen, keresztül néznek sokszor a családban, nem vagyunk fontosak, sokszor még az egyházban is keresztül néznek az emberen. Nehogy azt gondoljuk, hogy Jézus ezt mondta, amikor erről beszélt, hogy haszontalan szolgák vagyunk. A haszontalan másik szó, amit a görög eredetűből kiérezhetünk, amit jelent az eredeti szó, amit Jézus használ, az, hogy nélkülözhető. Tehát nem vagyok pótolhatatlan, nem vagyok döntő figura az egyház, a gyülekezet szolgálatában, hanem nélkülözhető vagyok. Amikor valaki úgy szolgál a gyülekezetben, hogy na hadd lássuk, tudja-e végezni majd a gyülekezet, a szolgálatot, ha én nem csinálom, ha én kivonulok? Vajon mi lesz akkor a gyülekezettel, ha én nem adok? Vajon, ha én nem megyek, ha én nem csinálok, akkor mire fognak menni? Na ez az, amiről a heti igénk azt mondja, hogy Isten a gőgösöknek ellenáll. Ez a gőg. Amikor valaki úgy gondolja, hogy nélkülözhetetlen, pótolhatatlan, és jaj lesz az Istennek, hogyha ő nem ad és nem szolgál, és nem munkálkodik a gyülekezetben. Hogyan véljük mi? Hogyan gondoljuk, pótolhatatlan vagyok? Vagy pótolható vagyok? És lehet, hogy az Isten másnak adja az ő lelkét, és biztat fel valakit egy szolgálatra, és az jobban fogja végezni azt a munkát, amit én végeztem. Aki úgy gondolja, hogy pótolható, az így gondolkodik. Lehet, hogy én már nem tudok menni, de Isten másnak adhatja a szent lelkét. A pótolhatatlan, úgy gondolja, hogy pótolhatatlan, az megsértődik, és nem megy el többet a templomba. A valóság az, hogy ahogyan egy ház körül mindig van teendő, sohasem mondhatja az ember, hogy most már elég, most már többet nem kell csinálni, mert mindent megcsináltam. Hát ugyanúgy van a gyülekezet is. Ugyanúgy van az Istennek való szolgálat is. Ugyanúgy van a lelki munka is, csak fokozottan. A lelki munkában nem mondhatjuk sohasem azt, hogy most már elég. Hanem mindig szolgálni kell, mindig tenni kell. És nélkülözhető szolgák vagyunk. Az egyetlen döntő az, hogy találkoztam-e az istentiszteleten, ezen az istentiszteleten, a mai istentiszteleten az élő Úrral, én szolga, találkoztam-e az Urammal? És találkoztam-e a másik emberrel? Hiszen ez a kettő összetartozik. Találkozni a másik emberrel, találkozni Jézussal. Azt is elmondják az ébredési lelkészek, hogy általában akkor indult el egy gyülekezetben az ébredés, amikor egymásnak megbocsátottak az emberek. Amikor odament az egyik, aki már évek óta nem nézett rá a másikra, és azt mondta, bocsáss meg nekem azért, amiért a családunk között ilyen és ilyen viszály van. Bocsáss meg nekem azért, hogy haragudtam évtizedeken keresztül azért, mert tiéd lett ez a föld. Bocsáss meg nekem. És akkor indult el az ébredés. Én azt gondolom, hogy ma is az ébredés kulcsa ez. Családok tudnak-e egymáshoz oda menni, találkozni egymással valóságban, bocsánatot kérni egymástól. Ennek előfeltétele szerintem az Istennel való találkozás, és a vele való életrendezés. Nyilván van, aki akarja, hogy legyen ez, és imádkozik azért, hogy legyen az ő életében így. Van, aki nem akarja, mondta nekem néhány évvel ezelőtt valaki, hogy nem történt itt semmiféle megbékélés. Értsd már meg! Semmiféle megbékélés. Azóta is bennem van ez a gondolat, ez a fájó gondolat, hogy nem mindenki akarja. Nem mindenki akarja. Tudomásul kell venni, hogy nem mindenki akarja az üdvösséget, nem mindenki akarja az Istennel való találkozást. Nem mindenki gondolja komolyan azt, hogy ez a fontos egy Isten tiszteleten. De lehet, hogy egyszer az Isten szent lelke megmozdítja. Lehet, hogy egyszer az Isten szent lelke bűnbocsánatra, bűnbánatra indít. Mitől jó az Isten tisztelet? Attól jó, hogy van, aki pótolhatatlan, aki nem haszontalan, és mi nem vagyunk azok. De mégsem hagy el bennünket, mégsem hagy magunkra a pótolhatatlan Jézus, hanem találkozást ad önmagával, és másokkal, és számára mégis egyediek, egyszeriek vagyunk. Bár Pál apostol azt mondja, hogy ő egy torzszülött, mégis azonnal helyre teszi az önértékelését, amikor azt mondja, hogy de én többet fáradtam a szolgálatban, mint a többi, az összes többi apostol, és megint módosít egyet, de nem én, hanem az Isten velem való kegyelme. Az Isten tiszteletben ez a jó. Tudom azt, hogy Jézus a pótolhatatlan, én vagyok a pótolható, de Jézus által megtartott haszontalan szolga lehetek. Imádkozzunk. Urunk, Istenünk, bocsásd meg a gőgünket, amellyel azt munkáljuk, azt érjük el, hogy földig alázzál bennünket. Kérünk téged, segíts szent lelked által megalázkodni, tudomásul venni pótolhatóságunkat, haszontalanságunkat, felismerni a te pótolhatatlanságodat az életünkben és a gyülekezet életében, és felismerni azt, hogy számodra így is nagyon fontosak, nagyon szeretett gyermekek vagyunk. Kérünk, hogy tarts meg minket kegyelmedből. Amen.